13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrajnai háború lezárása érdekében aktív lépésekre készült Donald Trump, ugyanakkor az Ukrajnának adott katonai segítség mértéke csökkenhet. A január 20-án hivatalba lépő elnök erről az NBC televíziónak beszélt. Úgy fogalmazott, hogy aktívan próbálja befejezni a háborút, ha képes lesz rá, és hozzátette, Ukrajnának valószínűleg azzal kell számolnia, hogy hivatalba lépése után nem kap majd annyi katonai segélyt az Egyesült Államoktól, mint jelenleg. A megválasztott elnök azt is elmondta, hogy az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók kitoloncolását a bűnözőkkel kezdik, de azt követően másokra is kiterjedhet a lépéssorozat. Trump akár alkotmánymódosítást is kezdeményez majd annak érdekében, hogy megszüntessék a születési alapon járó állampolgárságot, vagyis azt a gyakorlatot, hogy az a csecsemő, aki az Egyesült Államok területén látja meg a napvilágot, automatikusan amerikai állampolgár lesz, függetlenül a szülők tartózkodásának jogszerűségétől. A biztonságpolitikai szakértő szerint Ukrajna helyzete a fronton egyre nehezebb. A konfliktus minden szereplője arra vár, hogy kiderüljön, mi történik Donald Trump elnök hivatalba lépésével. Addig is igyekeznek számukra minél kedvezőbb helyzetet kialakítani, írja a hiradó.hu. Az oroszok új közepes hatótávolságú ballisztikus rakétájának megjelenése inkább politikai üzenet volt. Katonai átrendeződést nem hoz, ahogyan az észak-koreai katonák jelenléte sem. Olaf Scholz kancellár napokban történt kijevi látogatásával igyekszik kifejezni, hogy Ukrajna a jövőben is számíthat Németországra, mondta Tálas Péter a Híradónak. A szakértő szerint a mostani ukrán cél, hogy amíg Trump nem kerül beiktatásra, addig az ukrán erők megpróbálják megtartani a Kurszki régiót, és ebben a nyugat is partnere Kijevnek, miként abban is, hogy próbálják lelassítani az orosz előrenyomulást a front egyéb szakaszain. Vagyis e tekintetben is egy felkészülési fázisban vannak a felek. Mindenki arra készül, hogy milyen feltételei lesznek, és milyen kártyáik lesznek majd a tárgyalásoknál, mondta Tálas Péter katonai szakértő. A karácsony fényét, az összetartozás történetét játssza el az ukrán Svitanok néptánc együttes előadásában Miskolcon. A művészetek házában ezúttal egy csaknem 40 tagból álló néptánc együttes lép fel, olvasható a minap.hu-n. Az ukrán társulat Ukrajna és Európa legtekintélyesebb versenyeinek és művészeti projektjeinek díjazottja, több mint 20 Grand Prix díjnak a birtokosa. Az orosz-ukrán háború kezdete óta a Svitanok 4 színházi táncműsort készített, és több mint 40 jótékonysági koncertet szerveztek a katonák és a háború által érintett gyerekek támogatására. A táncegyüttes december 29-én vasárnap este 7 órától mutatkozik be a miskolci közönség előtt. Novemberben 10 vonatból valamivel több mint 7 közlekedett pontosan, ami elmarad az októberi eredményektől, közölte a weboldalán közzétett havi riportjában a MÁV. Azt írták, a novemberi havazás a kötött pályás közlekedési rendszer olyan meghatározó pontjain okozott havária helyzeteket, amik az ország szinte teljes vasúti közlekedésére kiterjedtek. Az októberi, már javulást mutató adatokhoz képest a több mint 93 ezer közlekedő vonatból majd nem 450 járat, 60-120 perc között késett, 80 vonat késése pedig meghaladta a 2 órát novemberben. Elvégzik az 5 pontos akcióterv pálya felújítási beavatkozásait, amik a legérzékenyebb pontokon erősítik meg a magyar vasutat. A társaság a vasúti adatok után december közepéig az autóbuszos közlekedésre vonatkozó adatokat is közölni fogja.
Az időjárásról.
Borult, többfelé párás idő várható, a csapadéksáv gyengülve mozdul észak felé. Délután elsősorban az ország északkeleti, északi felén lehet időszakos csapadék, zömmel eső, zápor eső. Az északias szél főként a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplén térségében lesz élénk, néhol erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Kedden erősen felhős, borult lesz az ég, szorványosan előfordul szitálás, főleg az ország északi felén helyenként eső, havas eső, hószállingózás is lehet. Az északi szelet néhol élénk lökések kísérik. Kedden napközben 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szerdán megbukott Michel Barnier kisebbségi kormánya Franciaországban, a baloldali blokk és Marine Le Pen frakciója is ellene szavazott. Az elnök azt ígérte, hogy olyan embert fog jelölni a kormány élére, aki meg tud egyezni a különböző frakciókkal és el tudja fogadtatni a költségvetést, ami miatt megbukott az előző kormány. Ki jöhet szóba?
Hát több név cirkulál, de ugye a nagy kérdés az, hogy egyáltalán lehetséges ebben a patthelyzetben, amiben most a nemzetgyűlés van, olyan miniszterelnököt találni, aki valóban egyfajta többséget tud mögé varázsolni. Ugye egy 577 fős parlamentről beszélünk, amelyben ugye legalább 289 főnek kell lennie ahhoz, hogy valami fajta többséghez jussunk, és ezt a centrális erők nem tudják biztosítani. Ebben nagy felelősség van egyébként a szocialista pártnak, amely a baloldali blokk részeként egyelőre bojkotált mindenféle kormányzati támogatást. Nem feltétlen csak ők az okai annak, hogy megbuktatták Barnier kormányát, de hát nyilván, hogyha be lehetne vonni mondjuk a szocialistákat, akik 66 képviselővel meg tudnák erősíteni a centrista csoportot, akkor lehetne esetleg több esélye annak, hogy át tudjon menni egy újabb költségvetési törvény, és esetleg működőképesebb legyen a kormány, mert ekkor sincs meg a többségük még mindig a centrista erőknek. Ugye a centrista erő alatt értem a macronista, Macronhoz kapcsolódó pártokat, itt is több párt van, illetőleg a republikánus párt, amely úgy véli, hogy a ugye ez a régi gólista párt, aki úgy véli, hogy hát a jelen szituációban felelőssége, hogy együttműködjen az egyébként nem szívlelt makronista csoporttal, tehát ezek az úgynevezett centrista csoport, amely ugye megpróbál működni. Hát én nem tartom azt, hogy a szocialista pártnak érdeke az, hogy saját köreiből adjon miniszterelnököt. Ugye ez egy nagyon rizikós vállalkozás, nagyon-nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy nagyon rövid időn belül újra bukáshoz fog vezetni a kormányalakítás, tehát megalakul a kormány is néhány héten belül, hónapon belül újra megbukik, úgyhogy ennek következtében nem tartom valószínűleg, hogy a szocialista párt ezt felvállalja, mert ugye nagy rizikó az, hogy a szélsőséges vagy radikális baloldal az azzal fogja vádolni, hogy azt a paktumot, amelyet a nyáron kötöttek, ugye így jött létre ez az új népfront, ahol ugye négy baloldali párt kapcsolódik egybe, és ide tartozik a szocialista párt, hogyha ebből kilép és megszegi ezt a paktumot, akkor a jövőben nehéz lesz összekovácsolni ezt a paktumot, amiből ugye leginkább a radikális baloldal fog tudni profitálni, és nem a szociáldemokraták, akik a szocialisták, akik összeállnak a Macronnal, a legnagyobb ellenséggel.
Tehát matematikailag se, meg politikailag se jön.
Igen, ezért gyanítom azt, hogy szocialista párti képviselő vagy baloldali miniszterelnök az nem biztos, hogy működőképes lesz, bár fölmerülnek nevek, az egykori miniszterelnöknek a neve, Bernard Kaznövnek a neve, vagy akár Boris Vallónak a neve, aki a szocialista párt frakcióvezetője jelen pillanatban szintén ott van, de nem tartom valószínűleg, hogy ezek a személyek ugye bármilyen módon is változtatnának a jelenlegi politikai padhelyzeten. A jobb oldalon is nehéz választani, de a republikánus párt egyébként, amely ugye a gólista párt, és amelyik beállt most Macronnal közösen próbálja megoldani ezt a politikai kérdést, ott el tudok képzelni jobban jelölteket. Ugye több jelenlegi miniszter is bejelentett, hogy ha baloldali miniszterelnökre kerül sor, akkor ők abszolút nem válnak semmiféle funkciót, sőt, hát adott esetben blokkolnák is a működését a kormánynak, tehát egy nagyon nehéz szituációban vagyunk. Ha jobboldali jelölt van, akkor bárnyének a neve mindenképpen elvetendő, hiszen ő már lefutott kazetta. Viszont vannak nevek, itt fölmerült például François Baroin-nek a neve, aki már több mint 5 éve kivonult a politikából, ő Troyes nevezetű városkának a polgármestere, egy nagyon jó névvel bíró személy, politikai személyiség, aki ugye a gólista, leginkább a Chirachoz köthető személyiség volt, akit általánosságban jobban elfogad a közvélemény is. Tehát például az ő neve így fölreppen, de nem kizárt, hogy valamelyik jelenlegi miniszterből kreálnak miniszterelnököt. Föl van adva a lecke Macronnak, és viszonylag rövid időn belül, tehát nem teheti meg azt, mint ahogy a nyáron tette, hogy az olimpiai játékokra való hivatkozással gyakorlatilag hónapokig jegelte ezt a kérdést, és csak szeptemberben alakult meg a Barnier kormány. Itt most gyorsan kéne reagálni, mert hogy ön is említette, itt a költségvetési törvénynek a kérdése is ott van.
De mennyire szorítja a francia kormányt a költségvetés? Ez nem úgy van, hogy amíg nincs új költségvetés, addig elketyegnek a régivel? Azért kérdezem, hogy Marine Le Pen azt mondta, hogy a francia intézmények betonkemények.
Hát a francia intézmények betonkemények, természetesen nem ugyanaz a helyzet, mint az Egyesült Államokban, hogy akkor aztán innentől kezdve vége az életnek, és nem kap senki fizetést, hanem hát ennek ellenére kell egy törvényt, egy egyszerűsített törvényt megszavazni, amit úgy tűnik most jelen pillanatban, hogy az összes parlamenti párt hajlandó megszavazni, ez egy speciális költségvetési törvény, ami azt jelenti, hogy a 2024-es költségvetési törvény megy tovább. Vagyis nem változik a 2024-es költségvetési törvényben lefektetett elvek. Ez ugye nagyon sok pozitívummal és negatívummal is jár. Pozitívummal elsősorban a nyugdíjasok számára jár, mert kapnak egyfajta emelést az inflációs rátától és egyéb függvényekben. Ugye itt azért zárójelben jegyzem meg, hogy a pártok, a politikai erők leginkább a nyugdíjasok szavazataira számítanak, hiszen ha megnézzük a szavazó bázisait a pártoknak, akkor a legtöbben a nyugdíj vagy a nyugdíjhoz közel álló személyek szavaznak.
A fiatalok sokkal Franciaországban az egy iszonyatosan
hát
fontos
az egy szentehén. Tehát ahhoz nagyon nehéz hozzányúlni. Igazából bárki minden politikai ciklusban megpróbálnak rajta javítani. Ugye ez az egyik olyan ország, ahol a legkorábban tudnak nyugdíjba vonulni a munkavállalók, de ennek ellenére ugye ez egyre nagyobb büdzsét igényel, egyre nehezebben megoldható. Tehát ez mindig egy nagy kérdés, nagy probléma, de jelen pillanatban a 2024-es költségvetés tovább megy, akkor gyakorlatilag a nyugdíjasok nem járnak rosszul vele. Viszont a munkavállalók jelentős része, előzetes számítások szerint akár 18 millió háztartás is, adóemelést kell, hogy elszenvedjen, hiszen a 2024-es törvénynek megfelelően a különböző inflációs és egyéb adatok alapján ugye automatikusan növekszenek az adók, amit egyébként a 2025-ös költségvetési terv módosított volna, de erre nincs alkalom, nincs lehetőség, ez az egyszerű költségvetés, az tovább viszi a 2024-est. Nyilván ez nem lesz egy megoldás, hosszú életű megoldás, de elvileg, amíg az új kormány nem alakul meg, ez megmentheti a költségvetési kérdéseket, és folytathatja a működését a francia állam. Egyébként ennek okán látszik is, hogy ezt majdnem ugye minden párt támogatja, és hogy ezt meg kell szavazni. Gyakorlatilag a piacok is úgy tűnik, hogy ezt bemérték, egyelőre nincs nagy pánik a nemzetközi pénzpiacokon. Franciaország viszonylag jó tud még mindig kölcsönökhöz jutni, tehát gyakorlatilag egyelőre mindenki kicsit kivár ezen a területen, tehát valójában a költségvetés tovább tud valószínűleg menni, de hát ez nem maradhat így örökké, mert ugye vannak még további vesztesek, és ezek közé tartoznak például a mezőgazdasági dolgozók, akik várták azokat a segélyeket, amelyeket megígértek neki már nyáron, megígértek nekik már ősszel a Barnier kormány különösen is. Ugye ősz óta különböző tüntetésekre is sor került, ez elsősorban a Mercosur kapcsán, de talán még vissza is fogunk térni, ez az európai vonatkozás. De valójában ezek a támogatások nem fognak megérkezni, mert a 2024-es költségvetés ilyeneket nem tartalmaz. Tehát várható, hogy a mezőgazdasági dolgozók, akik már eleve föl vannak háborodva a jelenlegi szituáció kapcsán, tovább fogják feszíteni a húrt. Ennek egyébként láttuk jeleit. Rögtön a lemondása után Barnier elnöknek a legnagyobb piacot, ugye a Rungis nevezetű legnagyobb mezőgazdasági termékeket fogalmazó európai piac egyébként Párizs mellett, az blokád alá vonták azonnal a mezőgazdasági dolgozók. Ezt sikerült egyelőre föloldani a rendőrségnek, de hát ez rendszeres lesz valószínűleg ezek után.
Kit tartanak a franciák felelősnek a mostani helyzetét?
A franciák többsége a francia elnököt tartja leginkább felelősnek ezért, hiszen az egész történet valójában az előhozott nyári választásoknak köszönhetően kialakult politikai helyzet miatt ilyen, amilyen, hiszen a nyáron kialakult politikai helyzet már ezt a patthelyzetet magába hordozta, hiszen már nem volt többség, hanem három nagy pártcsoport, vagy három nagy politikai erő vitatkozik gyakorlatilag a politikai hatalmon. Itt hát emiatt nagyjából 59% nagy mértékű, tehát majdnem a kétharmada a lakosságnak a Macron elnököt hibáztatja ezért az előrehozott választásért, és ennek okán kialakult helyzetért. Ezért ennél cizelláltabb a kép, sokan ugye nyilvánvalóan a pártokat is felelősnek tartják. Ez annak azért is van így, hiszen a pártvezetők nyilvánvalóan már az elnökválasztásra és a következő választásokra készülve próbálnak taktikázni. Ez az oka annak, hogy például ugye a baloldali blokk az egyértelműen a kezdetek óta Jean-Luc Mélenchon vezetésével, ugye ez a LFI nevezetű párt, ez a radikális baloldali párt, ez az kezdetektől, és a blokk is egyébként a baloldali blokk kezdetektől szankcionálni akarta a Barnier kormányt, nem értett vele egyet, ő úgy gondolja, mivel ez a blokk a legnagyobb csoport, így együttesen a négy párt a parlamentben, úgy gondolta, hogy nekik kell miniszterelnököt adni, ezt nem támogatta a elnök, ugye Macron elnök, pontosan az LFI, pontosan a Mélenchon féle csoport miatt, akivel ugye nem hajlandó együttműködni a macroni csoport. És ugye ez emiatt ők folyamatosan blokkolták. Emiatt Marine Le Pen, vagyis a jobboldali radikális párt, amelyik a legnagyobb párt a parlamentben 124 képviselővel, a szövetségeseivel együtt, ő az, aki igazából a mérleg nyelve volt itt az elmúlt időszakban. Ők eddig támogatták a bármiféle mozgást, de mindig voltak úgynevezett vörös vonalak, ide tartozott például a nyugdíj kapcsán megfogalmazott kérdések, a gyógyszer, támogatások és így tovább, egy számos olyan praktikus kérdés, amiben ők nem voltak hajlandóak engedni a bármiféle elképzelésnek, és ennek következtében, illetőleg egyéb politikai megfontolásokból is, ami egyébként nagyon hazárdírozó játék Marine Le Pen részéről is, megszavazták ezt a bizalmatlansági indítványt, amely ugye néhány nappal ezelőtt megbuktatta a kormányt. Na most ez azt is jelenti, hogy a politikai felelősség nyilvánvalóan elsősorban a baloldali front és Marine Le Pen oldalán van jelen pillanatban. Tehát ezt a lakosság is érzékeli, és a lakosság részéről is nagy mértékben látszik az, hogy a politikai pártok felelőseit nagy mértékben a felelősség terhesnek tartják, hogy az ő döntéseik miatt lett ez a szituáció, hogy mindenki a saját személyes politikai céljait tartja szem előtt, és nem a nemzetnek az érdekeit, ugye ezt a lakosság természetesen érzékeli, és nagy mértékben nehezményezi.
Visszatérve még egy picit a politikai felelősség kérdéséhez, annak idején, az európai parlamenti választások idején volt Emmanuel Macronnak bármilyen más lehetősége, mint feloszlatni a nemzetgyűlést? Emlékszem arra az éjszakára, szerintem még csak az exit pollok voltak meg, amikor azt mondta, hogy ő előrehozott választást fog csinálni.
Így van, hát ez még nem is volt meg a végleges eredmény, amikor ő már bejelentette, hogy ezt végrehajtja. Meg kell jegyeznem, akkor gyakorlatilag mindenki, beleértve az akkori miniszterelnököt is, könyörgött Macronnak, hogy ezt ne tegye meg.
Marine Le Pen viszont azt mondta, hogy ez az út.
Így van, a jobb oldalon viszont ez volt az út. Ugye itt egy másik nagy felelősség, a pártoknak a felelőssége, és nagyon helyes, hogy erre visszatérünk, mert itt van egy másik kérdés is. Ugye eleve avval kezdjük, hogy 2022-ben már gyakorlatilag a abszolút többsége a kormány erőknek megszűnt. Tehát mindenképpen más pártoknak a támogatására szorult már Macron elnök 2022 nyarától. Ez tovább nehezedett, ez a szituáció az európai parlamenti választásokkal, ahol nyilvánvalóvá vált gyakorlatilag a radikális jobboldal, Le Pen-féle csoport, ez egy óriási nyerést tudott produkálni, egy hatalmas
kétszer akkorát kaptak, mint a mögöttük következő kettő együttvéve.
Így van, tehát igazából ők egy hatalmas léptek előre így a politikai súlyukat tekintve, és itt jön a csavar, mert az előrehozott választások kapcsán gyakorlatilag egy nagy manipuláció indult be a két forduló között. Ugye láthattuk, hogy az első forduló után a radikális jobboldal egy nagyon komoly eredményt ért el, ugyanúgy, mint az európai parlamenti választásokon. Gyakorlatilag majdnem kormányképes szituációt tudott magának kialakítani, és erről ugye van egy tradíció Franciaországban, hogy a Le Pen névre is felsziszen a francia többség. Itt is ugye erre hajadzott összes politikai párt, gyakorlatilag összefogott a radikális jobboldalnak a kiszorítására. És ennek következtében az úgynevezett köztársasági összefogás érvényesült, vagyis a szélső baloldaltól kezdve a közép jobboldalig mindenki összefogott, hogy a radikális jobboldali jelöltet meg lehessen folytani, vagyis lehetetleníteni.
És sikerült is,
ez sikerült, de ez hozta létre ezt a patthelyzetet is. Tehát a parlamenti pártoknak óriási felelőssége van abban, hogy ez a fajta, hát szabad így fogalmazom, kicsit élesen hisztérikus fellépés, amit történt a két forduló között 2024 nyarán. Ez valójában eredményezte ezt a szituációt, és ebben igazából a hangadó megint elsősorban a radikális baloldal volt, aki ugye gyakorlatilag megfenyegette a macroni erőket, hogyha amennyiben nem állnak be a Marine Le Pen csoporttal szemben, akkor ők valójában nem is köztársaság pártiak, vagyis nem is a köztársaság jövőjét kívánják. Tehát egy ilyen nagyon politikai szagú és egy nagyon erős manipulációs történet mögött van emögött a történet mögött, ami miatt ugye nyilvánvalóan ez a patthelyzet kialakult. Ugye nagyon sok helyen minimális különbséggel sikerült megállítani a radikális jobboldali jelölteket a nyáron, és hát már egyébként Macron elnök is erősen arra készült, hogy adott esetben egy kohabitáció, vagyis egy radikális jobboldali párt vezette kormány, és mellette ő, mint elnök, a centrista erőt fogja képviselni. Nem így történt, ez ugye ennek is az oka.
Marine Le Pen a bizalmatlansági indítvány sikere és a Barnier kormány bukása után azt mondta, hogy ez nem győzelem. Az ő pozícióját hogyan fogja ez megváltoztatni?
Marine Le Pen számára ez egy nagyon nehéz szituáció, hiszen egyszerre nyer és egyszerre veszt vele. Tehát ez egy nagyon nehéz döntés lehetett a számára, hogy valóban beáll-e a baloldali csoportok mögé, és ezzel gyakorlatilag a választói előtt vállalja azt, hogy az, aki gyakorlatilag mindent megtett 2024 nyarán, hogy őket elbuktassa, annak a csoportnak a szavazatai mögé beáll, hogy megbuktassa ezt a jobb-közép kormányt, ezt a Barnier kormányt. Tehát gyakorlatilag az látjuk már most is, hogy a nyári választásokon nagyon sokan a jobb-közép pártokból az idősebb korosztály átszavazott Marine Le Pen csoportjára, annak érdekében, hogy most már tényleg legyen egy változás, és legyen egy többsége ennek a jobboldali csoportnak. Hiába radikális, hiába ilyen vagy olyan, mégiscsak jobb, mint egy az eddigi macroni csoport, vagy akár a baloldal. Na most az előbb emlegetett okok miatt ez nem így alakult, viszont most viszont látják, hogy ez a Marine Le Pen valójában a radikális baloldalnak a szavazatai mögé odaadja a sajátját is. Ez viszont nagyon nagy mértékben, pontosan ezt a pici kis, hát nem pici, mert ez egy viszonylag nagy sáv, ugye itt gyakorlatilag azért 10-15%-kal legalább számolhatunk, ha nem többel, ez a sáv elkezd elmozdulni, hiszen ő nem ezért szavazott Marine Le Penre, hogy aztán egy baloldali csoporttal együtt találja őt. Tehát ezzel tud... kompromitálódik valójában Marine Le Pen.
De hova tud mozdulni ez a szavazói csoport?
Ez ha a szavazói csoport vagy ment... nem megy szavazni, vagy pedig visszatér adott esetben, mert ugye ez egy másik kérdés, ami szerintem nagyon fontos, az pedig az, hogy a stabilitás. Ugye a nyugdíjas viszonylag jó módú, tehát legalább 3000 euró fölött kereső, vagy azt nyugdíjban megkapó lakosság, az szereti a biztonságot, a stabilitást, a gazdasági kiszámíthatóságot. Na most mind ez gyakorlatilag ezzel a bizalmatlansági indítvány megszavazásával nagyon-nagyon kétes jövő felé néz. Tehát nem fog megvalósulni, vagy nem valószínű, hogy megvalósul. Ezért ugye valószínűség szerint inkább a biztosabb centrista erők felé fognak húzni, a számukra biztosabbnak tűnő centrista erők felé fognak húzni, mint Marine Le Pen felé. Tehát itt van egy veszteségi lehetőség, ez egyelőre nagyon kevéssé látszik a felmérésekben, de ez egyre nyílhat annak függvényében, hogy mennyire kaotikus helyzet alakul ki a politikában és a gazdaságban, Franciaországban. Tehát van egy ilyen ága a történetnek, viszont van egy másik oldala is. Marine Le Pen nagyon erőteljesen nyomás alá helyezte a saját pártja, amely ugye szerette volna látni, hogy Marine Le Pen föl tud lépni Macronnal szemben, és hogy nem a Macronnak egyfajta mankója kívülről. Tehát egyszerre veszt is, egyszerre nyer is. És van egy harmadik tényező, amit ne felejtsünk el, ugye egy per zajlik Marine Le Pennel szemben, amely ugye az európai parlamenti képviselő időszakából hordoz magával, amely arról szól, hogy ugye ebben az időszakban az európai parlamenti képviselői költségvetésben, amit ő kapott, abból igazából párt finanszírozási pénzeket, tehát párt tagokat finanszírozott, vagy akár a saját a bodyguardját, ha szabad így fogalmaznom. Viszont ez nem egy egyedi eset. Ez gyakorlatilag minden párt valamilyen módon csinálta. Ugye tudjuk jól, hogy például a Bayrou, François Bayrou centrista pártjánál ugyanúgy felmerült ez a történet, bár fölmentették őt, de a környezetében több embert ezért bírósági ítélet ért. Na most ez a per zajlik, és gyakorlatilag bizonyított tények vannak arra vonatkozóan, hogy Marine Le Pen valóban alkalmazta ezeket a pénzeket nem arra a funkcióra, amire kapta, és emiatt ugye annak is a lehetősége fölmerül, hogy esetleges megvonják tőle a politikai közéleti lehetőséget, vagyis a megválaszthatóságot. Ez várhatóan nem lesz egy hosszú távú történet, itt egy-két évre gondolnak várhatóan a bírók, de akkor is egy rövid időre ki kell, hogy majd szálljon a politikai közéleti térből, és ugye a legnagyobb kérdés, hogy 2027-ben ott lehet-e vagy sem. És ugye ennek kapcsán is valami fajta nyomást kellett gyakorolni, a láthatóvá kellett lennie, mert ugye márciusban lesz ennek a döntése, a bírósági döntés 2025 márciusában elvileg. Úgyhogy ezelőtt kellett valamit mutatnia, hogy ho, én létezem, és én továbbra is szeretnék tovább menni a politikai pályán, és ez fajta üzenet azért függetlenül a független bíróságoknak, hogy azért óvatosan, mert ugye a bírók is mérlegelik azt, hogy milyen politikai hatása lehet egy adott bírósági döntésnek.
De bírónak azt Franciaországban kell mérlegelnie, hogyha egy politikai közszereplővel szemben ő bármilyen ítéletet hoz, akkor...
Hivatalosan nem, de gyakorlatilag azért érezhető, hogy ez azért ott van. Ott van.
Nem akar nagyobb káoszt csinálni.
Ugye azért mégiscsak 11 millió szavazó áll Marine Le Pen mögött. Tehát azért ezt nem lehet csak úgy azt mondani, hogy ez nem létezik. Tehát azért ezt egyébként állandóan hangsúlyozza is Marine Le Pen, hogy azért ne felejtsük el, hogy ő 11 millió szavazónak a gondolatát, véleményét próbálja közvetíteni. Úgyhogy ezt azért ezzel számolnia kell, még talán a bíróságoknak is, természetesen a bíróságok függetlenségéhez semmi kétségünk nem fér, de azért ők is mérlegelik azt, hogy ennek a politikai következményei mik lehetnek adott esetben.
Tehát a társadalmi hatása az ére annyit, hogy őt két évre kivonják a politikai forgalomra.
Vagy akár négy évre, vagy mit tudja az ember. De
11 millió ember megindul, annyit nem ér valószínűleg a történet.
Így van.
Emmanuel Macron elnök azt mondta, hogy kitölti a mandátumát. Mennyire függ ez tőle egyedül?
Ez teljesen egyedül tőle függ. Egyetlen eset lehet, amikor ez ugye nyomásgyakorlás mindig lehetséges. Ugye ez azonnal fölmerült már 2024 nyarán, különösen a radikális baloldal részéről, hogy Emmanuel Macron a fő probléma, tehát ő vele kellene leszámolni. Azt azért látjuk, hogy 22 óta gyakorlatilag, ugye 2018-ban volt egy mély pont a sárga mellényes időszakban, amikor nagyon-nagyon alacsony volt a támogatottsága, ezt vissza tudta küzdeni az elnök, meg is választották 2022-ben, de 2022 után gyakorlatilag nagyon rövid időn belül egyre kevesebb támogatója volt az elnöknek, és ma azért megint a mély pontra süllyedt az ő támogatottsága, alig 20-25%-a a társadalomnak áll az elnök mögött. Ugye ez is azt mutatja, hogy a pártok igazából azzal érvelnek, nem csak egyébként a radikális baloldal, hanem Marine Le Pen is, hogy arrójában az egész helyzetnek a kulcsa Macron elnöknek a lemondási lehetősége lenne. Ugye itt fölmerülnek olyan spekulációk is, de ezt rögtön zárójelbe kell csak tennünk, hogy esetleg ha lemond, akkor akár indulhatna is az újabb választásokon, hiszen a törvény szerint úgy szól a törvény, hogy két mandátum után nem lehet, két folyamatos mandátum után nem indulhat újra az akkori elnök, hanem meg kell várnia, meg kell törnie, és akkor esetleg 5 évvel később újra indulhatna. De ha megtörik az év, tehát egy fél időben mond le, akkor elvileg nincs pontokba szedve a törvénybe, az alapalkotmányba, hogy akkor mi történik. És itt vannak találgatások, de az alkotmányjogászoknak a nagy többsége Franciaországban azt mondja, hogy erre nincs mód. A megkezdett mandátum gyakorlatilag azt jelenti, hogy akár kitöltötte, akár nem indulhat a következő.
Tehát nem tudja azt megcsinálni, hogy az 5. év, 4. évében lemond, van, és akkor nyer még egy plusz összesen 9.
Így van. Ezt nem teheti meg, illetve erről nincs alkotmányban lefektetett pont, de gyakorlatilag az alkotmányjogászok többség azt mondja, hogy ez nem lehetséges, vannak, akik azt mondják, hogy ez szerintük nem lehetetlen, de Macron elnök nem akar ebben játszani, tehát ez nem, ő a lemondást semmiképpen sem akarja, tehát egyelőre nem hajlandó rá. De hát lehet olyan szituáció, olyan politikai szituáció, amikor egyszerűen vállalhatatlan az elnöki pozíció. Ebben az esetben, ugye adott esetben az egyetlen megoldás tényleg az lehet, hogy lemond. Ez viszont hát egyelőre nem nincs az asztalon, és ne felejtsük el, hogy van még egy jogosítványa az elnöknek, hogy az elnöknek nagyon sok jogosítványa van Franciaországban, az 5. köztársaságot ugye Charles de Gaulle hozta létre, ő alapvetően nagyon komoly hatalmi pozíciót próbált saját maga számára és meg a stabilitás számára létrehozni Franciaországban, ez pedig a 16-os paragrafusa ugye az alkotmánynak, ami lehetővé teszi azt, hogy Macron elnök adott esetben a teljes hatalmat maga kezébe vonja. Ez egyfajta diktatórikus hatalom, mondjuk ki bátran. Ugye ezt annak idején, amikor bevezették ezt a 16. paragrafust az alkotmányba, az annak idején elsősorban az algír polgárháború kapcsán kialakult helyzet miatt vezették be, és Charles de Gaulle volt az utolsó elnök és első is, aki ezt a paragrafussal élt néhány hónapig, hogy rendet teremtsen a francia politikai helyzetben, de azért mégiscsak egy polgárháborús szituációra vonatkozott ez akkor. Ugyanakkor ennek a törvénynek, vagy ennek a paragrafusnak az értelmében nincs meghatározva, hogy ez csak polgárháborús szituációban, hanem csak abban a szituációban, ha a nemzetet olyan kihívás elé áll a nemzetnek, olyan kihívások előtt van a nemzet, francia nemzet, amely megoldása csak úgy megoldható, hogyha az elnök a hatalmat kézbe veszi, és megpróbálja úgy rendezni ezeket a viszonyokat, tehát ez esetleg egy gazdasági krak, lehet egy társadalmi olyan szituáció, amiben ezt megvalósíthatja. Nem valószínű azonban, hogy Macron elnök ezt a 16. 16-os paragrafust használni fogja. Ennek nagyon sok hátulütője van. Ugye Macronnak az utolsó mandátuma jelen pillanatban, tehát ő azért úgy szeretne bevonulni a történelemkönyvekbe, mint azért egy sikeres, egykori francia elnök.
Aki nem úgy, ugye, mint egy diktátor.
És nem úgy, mint egy diktátor. És ráadásul ugye az eddigi politiká is elsősorban erről szólt, hogy ugye az egyébként világon élő autokratikus vagy diktatórikus rendszerekkel szembe próbál úgy föllépni, mint igazi demokrata. Na most ez nagyon rosszul venné ki az ő hát az ő imázsát tekintve, hogy ő ezzel a paragrafussal él. Tehát ezt csak tudjunk róla, hogy van egy ilyen lehetősége.
Igen, is. Ha nagyon-nagyon... Dél-Koreában épp most volt egy teljesen fura pucs, 6 órán keresztül tartott.
Így van. Igen, sikertelen történet. Ez egyébként benne van a pakliba, hogy az még rosszabb helyzetet kreálna, mint ami van. Tehát azt gondolom, hogy Macron elnök ehhez nem fog nyúlni, de elvileg van egy ilyen eszköze is, amennyiben a lemondás, tehát ez igazából azért érdekes, mert hogyha a lemondásra kényszerül, az valójában egy olyan szituáció lenne, amiben akár a 16. paragrafust is használhatja. Tehát egy ilyen, az már az ő dilemmája lesz, de minden esetben kizárólag az elnök dönt arról, hogy a mandátumáról lemond-e, vagy sem.
Bármilyen választással lehet-e tisztázni ezt a helyzetet, úgyhogy ez a helyzet is választásokkal állt elő az Európai Parlamenték, az előrehozott, meg mindenféle más választással. Hát mikor lesz legközelebb egyáltalán választás?
Hát hivatalosan a legközelebbi választás az majd az elnök választást követően, ugyanis 5 évre választják a képviselőket Franciaországban, tehát gyakorlatilag 2024 meg 2029 lenne elvileg. De hát nem erről, ugye van egy csomó megoldás, egyéb megoldás, és ez a valószínű forgatókönyv. Ugye előrehozott választást lehet tartani. Ennek az előrehozott választásnak a legvalószínűbb forgatókönyve az az, amikor az elnök feloszlatja a nemzetgyűlést. Ugye, de ezt csak minden feloszlatás után egy évvel teheti meg ismételten. Tehát mivel ez 2024 júniusában történt, 2025 júniusában lehet az újabb ilyen feloszlatást végrehajtani, és egy újabb előrehozott választást megtartani. A legtöbb forgatókönyv, a legtöbb politológiai elemzés azt mondja, hogy ez lesz a valószínű megoldás, hiszen ezt hosszú távon nem lehet így csinálni. Van egy másik elképzelés is, aminek a realitása gyakorlatilag nagyon közel van a nem lehetségeshez. Ez pedig az, hogy esetleg az 577 képviselő az úgy dönt, hogy lemond egyszerre, és újra indítanak egy választást. De hát ennek a valószínűsége az nullával egyenlő. Több képviselő egyébként felvetette most a napokban, hogy ezt meg kéne tennünk, össze kéne fognunk, és tiszta vizet kéne önteni a pohárba. De hát ez egy nagyon bonyolult történet, meg mert valójában szervezni. Meg kellene szervezni. Nem valószínű, hogy most sem tudnak egységesen föllépni bizonyos témákban, akkor főleg nem a saját mandátumokat fogják odaadni, odadobni, és semmi garancia nincs arra, hogy újra képviselők lehetnek. Tehát igazából ennek a forgatókönyvnek a lehetősége az a nullához közelít. Tehát itt valószínűleg arra kell számolnunk most az elkövetkezendő hónapokban, hogy újra föl fog állni egy kormányzat, lehetőség szerint nagyon gyorsan, hiszen az elmúlt időszakban jól mutatta azt, illetve elsősorban ugye a költségvetés miatt is szükség lesz rá, hogy egy új kormány legyen. Ez az új kormány el fog menni egy ideig, hogy ez 2 hét, 3 hónap, vagy 5 hónap lesz, ez nagyon nehéz megmondani, valószínűleg szerint meg fog bukni viszonylag hamar, mert újra egy költségvetési törvényt fog benyújtani, mert ugye ezért mégiscsak ez a 2024-es megoldás, ez csak egy átmeneti megoldásként használható, tehát ők mindenképpen szükséges lesz egy újabb költségvetési tervnek a benyújtása. Ha megint úgy véli az politikai ellenfél, vagyis az ellenzék, aki a kormányon nincsen, hogy ennek nincs így értelme, és össze tudja hozni a 289 parlamenti képviselőt, hogy megszavazzák a bizalmatlansági indítványt, már pedig valószínűleg erre újra sor fog kerülni, hiszen máshogy nem fogja tudni átvinni a törvényt a parlamenten csak ezzel a 49/3-as paragrafussal, amely ugye automatikusan, ugye az azt jelenti, hogy nem kell parlamenti szavazást tartani a büdzséről, hanem a miniszterelnök és a kormány által benyújtottnak át kell mennie szavazás nélkül, viszont a miniszterelnök feje ugye kockára kerül, hiszen a bizalmatlansági indítvány benyújtható azonnal, ezt ugye meg is teszik minden esetben, vagy gyakorlatilag minden esetben. Úgyhogy ennek következtében itt nagy valószínűséggel egy újabb kormány bukdácsolásra kell számítanunk az egészen 2025 júniusáig, hiszen egyáltalán nem valószínű, hogy olyan stabil politikai erő tudja kézbe venni a kormányzást Franciaországban, amely képes arra, hogy ezeket a buktatókat át tudja ívelni.
De arra van esély, hogy a következő miniszterelnök egy mindenki számára megfelelő költségvetést nyújt be, vagy az fogalmilag lehetetlen Franciaországban?
Hát elvileg nem lehetetlen. Tehát elvileg nem lehetetlen egy olyan, hogy gyakorlatilag egy olyan kompromisszumos megoldás születik, hogy mindenki valamilyen módon vele egyetért, de azt gondolom, hogy ez politikailag, tehát hiába lenne egy olyan büdzse költségvetés, amely megfelelő lehetne gyakorlatilag minden pártnak az elképzeléséhez, ami valószínűleg egy horribilis összegű kiadással járna, mert ugye a legtöbb párt igazából arra törekszik, hogy a választóit meg tudja nyerni.
Mezőgazdaság,
különböző gazdasági szektorok, természetesen az oktatásügy, és így tovább, egészségügy, ezeket mind-mind föl kell, pányvázni, sok kis pénzt kell adni, és hát ez már a mostani költségvetési problémáknál nagy probléma, hiszen Franciaország most költségvetési hiánya az 6,1%, ugye 3%-os GDP arányos 3%-on kéne tartani ugye az Európai Unió elvei alapján.
Eljárás alatt is van
Franciaország, ugye hivatalosan a kormány azt ígérte, hogy 5,5%-ra vissza tudja szorítani 2024-2025-re, hát ennek semmi esélye nincs, hogyha egy ilyen költségvetés összejön, és ugye ott van mellette egy óriási államadóság is, ami ugye picit visszábszorult, mert a Covid után majdnem 120%-ra növekedett GDP arányosan, de most nagyjából 110%-on van, tehát a megtervelt éves GDP adat fölött van gyakorlatilag az az adósság, amit görget maga előtt Franciaország, ez több mint 5000 euró fejenként az adósság, amit vissza kell majd fizetni, és ennek ugye nyilvánvalóan van egy állandó, ez generálja az egyre nagyobb adósságot, hiszen az adósságot vissza kell fizetni, egyre nagyobb árral tudunk újabb hitelekhez jutni, és ugye félő az, hogy ennek a gazdaság, vagy a politikai instabilitásnak egy következménye lesz, hogy egyre kevésbé fognak könnyedén adni hiteleket a hitelezők, egyre nagyobb pénzért, egyre drágább lesz a hitel, ami tovább fogja gyakorlatilag feszíteni ezt a pénzügyi dolgot Franciaországban, tehát ez egy problémás történet.
De Franciaország nem mehet csődbe, hát az EU egyik legnagyobb gazdasága, és hát, az uniónak vannak intézményei arra, a görögöket is kibentette annak
idején. Igen, hát valószínűleg valami megoldás mindenképp születik majd rá. Ugye azt sem felejtsük, hogy az IMF is ugye már jelentkezett, hogy itt, hogyha kell, akkor belelép a történetbe Franciaországba, és ugye várják nagyon azt, hogy az elkövetkezendő hetekben hogyan fognak a különböző hitelminősítők nyilatkozni Franciaországról, mert adott esetben veszti a minőségé, tehát a hitelminősítők leértékelik az ő szereplését, akkor annak komoly pénzügyi következményei lesznek. Ugye Franciaországot egyébként mérik Németországhoz képest is, és a németek annak ellenére, hogy a recesszióban van Németország, annak ellenére sokkal jobb adatokkal rendelkezik ezen a területen, és hát ott van az is a nagy probléma, hogy a gazdasági növekedés sem extra a francia részen, hiszen az elmúlt időszakban ugyan 1,6% körüli növekedést produkált Franciaország, de hát az 1,6% mellett ott van egy jelentősebb, hát közepesen jelentős infláció is, ami ugye ezeket a növekedéseket gyakorlatilag stagnálásra redukálja, tehát az sincs, hogy azt látnánk, hogy a francia gazdaság pörög, és emiatt ugye nem lesz probléma avval, hogy a hitelminősítők akár leminősítik, vagy akármilyen módon pénzügyi problémát okoz. Jelen pillanatban még nem látjuk ezt, de hosszú távon elképzelhető egy ilyen szenárió, ezért is szükséges mindenképpen Macron elnök számára egy kormány, mert legalább megnyugtatja a pénzpiacokat, megnyugtatja a világ gazdasági szereplőit, hogy Franciaország megpróbál egy stabil úton a demokrácia keretei között megoldásokat találni erre a problémára. Nagy kérdés, hogy tényleg lehet-e olyat találni, olyan költségvetést, aki mindenki számára megfelelő.
Milyen lehetősége, kapacitása, ereje marad Macron elnöknek a világpolitikára? Ugye úgy indul be, úgy robbant be, hogy ő igazából ezzel akar új víziók, új elképzelések, és állítólag Trump elnök megnézi az újjáépített Notre Dame-ot. Tehát valami mandátuma még marad Macron elnöknek.
De Macron elnöknek ugye nyilván a nemzetközi közdőtéren való szereplése az elsősorban Franciaországnak a korábbi időszakaiból kialakult helyzetből adódik. Ugye valóban itt a Notre Dame megnyitásakor ugye több mint 50 államfő és kormányfő lesz jelen, Trump elnökkel az élen, tehát jövőbeli elnökkel az élen. Valójában ez egy nagyon fontos tényező, egyébként a beszédében is kitért erre a Notre Dame ügyre, hiszen Notre Dame 5 év alatti felépítése az valójában neki egyfajta szimbólum, hogy a francia nehézségekből ki lehet törni. Ugye ennek van egy nagyon nagyfokú imázsépítő hatása, de ez egy rövid távú történet lesz, és már most látjuk, hogy a befolyása a világpolitikában, de csak az európai politikában is jelentősen csökken. Már 2022 óta ez nyilvánvaló. Ezért például akár csak egy nagyon aktuális példa itt a Mercosur tárgyalások kapcsán. Ugye Macron elnök és a francia politika egyébként ebben a szempontból gyakorlatilag minden párt egyetértve az elnökkel, ellenzi a jelenlegi, ugye a dél-amerikai államok közül 4 állammal kötendő Európai Uniós megállapodást, amely ugye a vámhatárok eltörlésével is járna, és hát ennek nagyon sok negatív hatása lehet, hiszen nagyon sok olyan kérdésben nincs megnyugtató döntés. Többek között például nem ugyanazok a mezőgazdasági termelési kritériumok vannak Dél-Amerikában, mint itt, és ő könnyedén, olcsó áruval eláraszthatja az amúgy is nehéz mezőgazdasági piacokat kereső francia mezőgazdasági termelőket, még jobban veszélyeztetheti egy ilyen. Persze vannak olyan ágazatok, akiknek jó, mert itt például a bortermelők, azok nagyon lelkesek ettől a történettől, de Franciaország ellenzi.
Kínai büntetővámok miatt lesznek bajban, mert az első dolog a kínaiaknak lehúzni a francia magas minőségű borokat.
A konyakot ugye ki is szórták, tehát a konyak már olyan szintű vámokat kapott, hogy a konyak termelés Franciaországban egy rendtentő mértékben nehézségekkel küzd. Tehát valójában itt van például a Mercosur ügy, ahol úgy látjuk, hogy von der Leyen asszony, aki most ugye Dél-Amerikában tárgyal már erről a kérdésről, akár a franciák háta mögött ezt meg is tudja hozni ezt a döntést, és aláírásra kerülhet a Mercosur. Egy olyan esetben, ahol egy nagy ország, Franciaország, aki korábban ilyeneket simán meg tudott vétózni, nem fog tudni megvétózni. Jó lehet, most már úgy tűnik, hogy Olaszország, Lengyelország is támogatja ebben, hogy vétózzák meg, hogy próbálják lefékezni ezt a megállapodást, de hát látszik az, hogy Franciaország egymaga nem fog tudni ezen fellépni. Ugye nagy nehézség Franciaországnak, hogy a partnere Németország is politikai válságban van, tehát jelen pillanatban ez a kémia a tandem nem megoldott. Ugye támaszkodni próbálnak, ugye januártól lengyel elnökség lesz Lengyelország, az egy fontos szereplő, különösen Tusk miniszterelnöksége óta, még inkább közelebb áll Franciaországhoz, ott van a Weimári háromszög, amit próbálnak életbe tartani, ugye ez a német-francia-lengyel együttműködés, és ezen keresztül hatást kifejteni az Európai Unió, de úgy tűnik, hogy Macron elnöknek egyre inkább szüksége van másokra, hogy azt a gondolatot, azt a politikai elképzelést, amelyet ő szeretne megvalósítani, ezt önmaga már egyedül nem képes gyakorlatilag megvalósítani, mert a befolyása egyre inkább csökken. Ez elsősorban a belpolitikai nehézségeknek is köszönhető.
Ha a jövő júniusi választás lehetőségét most fixre vesszük, akkor mi lehet Marine Le Pen terve? Újra neki megy? Ugyanazokkal a feltételekkel? Újra fölépítik ellene a baloldali blokkot, és megpróbálja átbillenteni? Vagy más?
Hát valószínűleg szerint ugye szinte 100%, hogy Marine Le Pen erre készül. Ugye mindenképpen, és ez már rögtön a választások után 2024-ben felmerült, hogy nem voltak megfelelőképpen fölkészítve, nagyon rövid idő volt erre, nem volt senki sem felkészülve rá, hogy lesz egy előrehozott választás, tehát nagyon rövid idő volt a képviselőjelölteknek a felkészítése. Nem egy esetben azért nem csak ez a politikai összefogás okozta a vesztét a párt jelölteinek, hanem egyszerűen nem volt alkalmas a jelölt arra, akit kiválasztottak, hogy megválasszák. Erre most nagyon ügyel a párt, tehát készül egy ilyenfajta előrehozott választási lehetőségre, tehát megpróbálnak olyan képviselőket már most felkészíteni, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy megválasszák őket. Én nagy valószínűségnek tartom, hogy egy ilyenfajta szembenállás nem biztos, hogy meg tud valósulni a 2025 nyarán, mint 2024 nyarán, mert pontosan mindenki fél attól, hogy ilyen patthelyzet alakul ki. És bizonyos esetben ugye Macron elnök számára talán pozitív hatása is lehet, ha Marine Le Pen adott esetben kormányzatra kerül. Hiszen ennek a pártnak az egyik nagy motorja az, hogy soha nem volt igazából végrehajtói hatalomban, és ennek következtében ő a felelősséget azt mindig eltolhatta magától. Viszont ha egy ilyen nehéz szituációba kerül hatalomra, egy Marine Le Pen vezette, vagy akár Bardella, az ő jobb bal keze, Bardella nevezetű fiatal politikus kerül akár miniszterelnöki székbe, ezzel ugye a nemzeti tömörülés kerül hatalomra, akkor ott az a 2027-ig meg kell mutatnia, hogy képes-e valóban a kormányzásra, és ez ugye...
Dönteni kell, aminek mindig van vesztese.
Abszolút. És ugye ez már a 2027-es elnökválasztás szempontjából nem egy elhanyagolható tényező, mert ha már egy picit már elhasználódott Marine Le Pennel kell szembe mennie a többi jelöltnek, akkor már egyáltalán nem biztos az, hogy ő nyeri meg akár a 2025-es választást. Tehát lehet egy ilyen politikai taktika, hogy adott esetben nem szabad megakadályozni, hogy a radikális jobboldal hatalomra kerüljön.
A Marine Le Pen vezette tömörülés európai parlamenti frakciója az a belpolitikában részt vesz. Jordan Bardella viszi azt a frakciót.
Így van, Jordan Bardellának jelentős szerepe van. Ugye Jordan Bardella most írt egy könyvet, amivel ő igazából a saját politikai misszióját bemutatva óriási sikere van, elsősorban a fiatalok körében.
Tehát boldog egy népszerű... ország, ahol a politikusok könyveket írnak.
Franciaország ez egy ilyen ország. Minden politikus akkor számít igazán annak, hogyha írt egy könyvet magáról, vagy a politikai elképzeléséről. Ugye Bardella ezt meg is tette. Bardellának ugye ennek következtében egy nagyon nagy fokú népszerűsége, ami biztos, hogy számítani fog a választásokon is, és azt gondolom, hogy Marine Le Pennek a jelen pillanatban erre is próbál egy kicsit odafigyelni, hogy olyan politikai térbe mozogni, hogy minél inkább népszerűségét tudja növelni széles körben. Nagyon-nagyon sok a kérdőjel egyébként arra vonatkozóan, hogy ez mennyire fog tudni megvalósulni, az előbb emlegetett okokból kifolyólag, hiszen ott van a nemzetgyűlési előrehozott esetleges választás, ami ugye nyilvánvalóan befolyásolhatja a pártnak a jövőjét, és így aztán a esetleges elnökválasztási jövőt is. Ebbe az európai parlamenti tényező az nagyon minimálisan látszik beleszólni. Meg kell őszintén mondanom, nagy megdöbbenést válthat ki, de az európai témák elképesztően háttérbe szorultak Franciaországban. Annyira a politikai, belpolitikai kérdések foglalkoztatják a francia lakosságot, hogy gyakorlatilag szinte a radar alatt elmennek az európai témák.
De olyan is, mint a terület alapú támogatások jövője a francia mezőgazdaságban?
Például az is csak nagyon minimálisan a mezőgazdasági dolgozóknak a kérdése körén kapcsán kerül elő, de a francia sajtó igazából egyre kevesebbet foglalkozik európai témákkal, csak akkor, hogyha tényleg ennek van valami konkrét relevanciája és látható jele a francia közéletben vagy a francia polgárok számára. És ennek következtében például nagyon-nagyon minimális a látványos beleszólása az európai politikusoknak a gyakorlatilag ebbe a belpolitikai versenybe. Természetesen Bardella próbálja előtérbe hozni azt, hogy például a Patrióta párcsoporton keresztül nagyobb hatalma, nagyobb befolyása van az európai ügyekre, de ugye ennek csak ha konkrét jeleit látja a francia választópolgár, a konkrét jelét látja, akkor fogja azt mondani, hogy igen, ez tényleg így van. Ugye két téma is van, ez az előbb emlegetett mezőgazdaság, vagy akár a migrációs kérdés, ami ugye Franciaországot különösen is foglalkoztatja. Ezen a kettő területen várnak erőteljes erőlépéseket ugye ettől a pártcsoporttól is. Ugyanakkor azonban ugye Franciaországnak az európai súlya nagyon-nagyon gyenge, hiszen mégiscsak a néppárt, aki ennek a 2024-es európai parlamenti választásnak a jelentős győztese, és a néppártban ugye nagyon minimális a francia jelenlét, hiszen pontosan a patriótákhoz csapódó, vagy oda kerülő, és ott vezető pozíciót ellátó, ugye radikális jobboldal, a Marine Le Pen-féle csoport nyerte gyakorlatilag ezt az európai parlamenti választást. Tehát gyakorlatilag az európai palettán is, az Európai Parlamentben is Franciaország súlya jelentősen csökkent.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok, nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol, amultam, hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, akiz elengedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak.
Majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is Nem tudom, van-e az ő, akit várok. Most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, belém égetted a neved. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Volt csak egy szép emlék, már nem hiszem a mesét.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Minden magammal mást, csak ami boldogságot ad. Kedvesemet és lakomat. Kedvesem, ki egy szemében asszony és gyermek. Örömében jön és megyen, pillangó húz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álom tüneménye, mint e rengeteg tündére.